Üdvözlöm az egybegyűlteket. Én kvázi szokásomhoz híven megint nem kimondottan műszerekről szeretnék beszélni, bár sokat arról is. Inkább a közbeszerzés és innováció egy kicsit a szakmában eluralkodó anomáliákról. Még mielőtt azonban rátérnék a témára, megmutatok néhány fényképet a japán földrengés és cunamiról. Néhány kép erről a katasztrófa sújtotta területről. És éppen tegnap kaptuk a hírt, miszerint minden ellenkező híreszteléssel szemben a Topcon irodák és gyáregységek működnek, a termelés folyik, és március 11-i földrengés egy cunami sújtotta a területek részére a Topcon csoport 50 millió jen értékű támogatást nyújt, beleértve a GPS alapú és hagyományos földmérő eszközöket is. És Takasaki Yokokura úr azt üzente, hogy szeretnénk kifejezni részvétünket és együttérzésünket minden szenvedőnek és áldozatnak. Őszintén reméljük, hogy a katasztrófa sújtotta terület hamarosan képes lesz megkezdeni az újjáépítést. Tehát gyakorlatilag Japán nem adta föl, folytatják a munkát. És akkor nézzük meg a közbeszerzés és innováció. Mit is jelent az a dolog? Mi a közös a közbeszerzés és innováció ebbe a két kifejezésbe? Hát el kell szomorítsak mindenkit, ebbe az égvilágon semmi. Mit jelent maga az innováció? Ugye az innovációnak, ha megnézzük a valamelyik Wikipédia vagy akármilyen szótárban a definícióját, új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, iparág átszervezés, és van egy magyar nyelvű szó ajánlat, ez az újdonság művelés. Ezt azért még nem hallottuk idáig. Tehát, ha még egyszer olvassuk ezt a három dolgot, akkor ugye láthatjuk, hogy itt az újdonságról van szó, semmiképpen nem valaminek az átdobozolásáról, átszínezéséről, valaminek az újra kiadásáról. Tehát itt az igazán új technológiákról van szó, azt hívják innovációnak. Mit jelent a közbeszerzés? Közbeszerzés... Miért jött létre? Az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül összefüggő áru beszerzéseinek és szolgáltatási megrendeléseinek külön törvényben meghatározott módja. Mi a célja ennek? Ugye nagyon egyszerű a célja, a verseny tisztaságának biztosítása és átláthatóvá tétele. Megfelel ennek ez a törvény? Megfelel a gyakorlat ezeknek az elvárásoknak? Hát ahogy elnézzük, olyan nagyon nem. Hogy néz ki ma egy közbeszerzési verseny kiírása? Mik a főbb szempontok? A kiírás szerint nézzük át ezeket. Ugye pénzügyi alkalmasságot kell biztosítani, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy annak a pénzügyi alkalmasságát kell biztosítani, aki az eszköz szállítja. Szó sincs arról, hogy a beszerző mutatná meg, hogy van-e neki erre a beszerzésre egyáltalán pénze. Tehát gyakorlatilag valamiféle diktátumról van szó. A másik kérdés, ugye, ha a szállító pénzügyi alkalmasságát vizsgálják, akkor mit tehetünk a verseny tisztasága érdekében? Hát annyit, hogy megvizsgáljuk az árbevételét, de már a gazdálkodását nem. Tehát nyugodt szívvel meg lehet azt tenni, hogy olyan cégek, akik 60-70 millió forint hiánnyal dolgoznak, nyugodt szívvel indulhatnak közbeszerzési pályázatokon, holott, aki ilyen hiánnyal dolgozik, annak rossz a gazdálkodása. Ezt azért mi maszekok rendkívül módon tudjuk. Tehát ez semmit nem számít. Rengeteg igazolás. Olyan igazolásokat kérnek be, amihez gyakorlatilag bárki hozzáfér az interneten 2 perc alatt. Ezeket azért kell beszereznünk, ugye, hogy a súlya, a vastagsága meglegyen a dolognak, hogy úgy nézzen ki, hogy valaki dolgozott vele. A dokumentáció ára. Utána néztem, hogy például ezeknek a közbeszerzési kiírások dokumentációjába bele lehet-e tekinteni, mielőtt az ember megveszi. Nem egyértelmű a törvény, ugyanis ha az ember előre tudhatná, hogy mi van benne, érdemes-e elindulnom ezen a közbeszerzésen, akkor megveszem és megfelelek a kiírásnak. Ha ezen nem érdemes részt vennem, akkor ugye nem szeretnék erre pénzt kiadni. Ez abszolút nem egyértelmű. Van, aki ad előre információt, van, aki nem ad. Műszaki szempontok. Ugye a műszaki szempontok, aki olvasott már egy ilyen közbeszerzési kiírás, az pontosan tudja, hogy kb. 12-14 oldal a jogi szöveg, és körülbelül egy olyan 4-5 sor az, ami a műszaki kiírásokat tartalmaz, hogy tulajdonképpen mire is van szükség. Gyakorlatilag tökéletesen mindegy, a lényeg az, hogy a háttérben rendesen le legyen zsírozva a dolog. Az, hogy a teljesítés ellenszolgáltatása, ugye a legkisebb értékű ellenszolgáltatás, ez már szinte mindegyik közbeszerzésben benne van. Gyakorlatilag akkor miért is kell ezt az egészet megcsinálni? Nézzünk egy példát. Ez egy gyöngyszeme egy közbeszerzési kiírásnak. Egy olyan cég írta ezt ki, aki híres a közpénzek herdálásáról Budapesten. Egy műszert, gyakorlatilag egy mérőállomást szerettek volna beszerezni, szögmérési pontosság legalább 5 másodperc, merjünk nagyot gondolni, távmérési hatótávolság 3000 méter, prizma nélkül 200 méter, fantasztikus, prizmával 3 mm, 2 ppm. Szóval ez azért valami csoda lehet ez a műszer, amire ezt ki kell írni, és akkor tessék figyelni, most jön a csúcs. A távmérés ideje egy prizmára normál üzemmódban, nem ám valami különleges, 0,8 másodperc. Tehát ha a műszer gyakorlatilag nem tud semmit, azt legalább gyorsan csinálja. Erre kiírnak egy közbeszerzést. Látható tehát, hogy a közbeszerzés és a high-tech, az igazi innovációs technológia, ezek teljesen egymás ellen hatnak, és az utóbbi 3 év tapasztalat ezt merem állítani, figyelem a közbeszerzéseket, olyanokat is, amin mi indultunk és nyertünk, olyanok is, amin mások nyertek, olyanok, amin nem indultunk, tehát mindenféle közbeszerzés. Gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy sehol nem szereztek be olyan eszközt közbeszerzési eljárás alatt, ami valami újdonságot, innovatív technológiát jelentett volna. Viszont vannak azonban olyan cégek, akik igénylik a megújulást, akik a teljesen új, még nem alkalmazott eszközöket, technológiákat alkalmaznak, és így aztán az előállított végtermék is valami olyasmi lesz, amit eddig nem láttunk. Ugye, aki földmérésben gondolkodik, az RTK GPS-ben és mérőállomásban gondolkodik, pillanatnyilag sehol semmi más nincs, ezeket tesszük ki a gyékenyre, ezeket áruljuk, ezeket fényezzük a lehető legjobban. Mik azok a technológiák, újdonságok, amik ezeknél többek? Nézzünk meg egy ilyen új technológiát, például a Topcon IPS 2-esét, ez az integrált pozicionáló rendszer, azért S2, mert ez már a második generációja ennek a technológiának. Nagysebességű mobiltérképezés, ezt a kiállításon meg is lehet nézni, föl fogjuk vinni a kocsi tetejéről, levesszük, és fölvisszük a kiállító területre, ezt mindenki megnézheti. Több hasonló ilyen eszközt meg tudunk ma mutatni, a tulajdonosokkal és felhasználóikkal lehet beszélgetni, tapasztalatot cserélni. Nézzük, hogy mit tud ez a rendszer. Járműre rögzített rendszer 50 km/órás haladási sebességgel felvételizi a környezetét, háromdimenziós felvételezésről van szó. Egy rendkívülen egyszerűen használható gazdaságos üzemeltetés, centiméter szintű 5-30 cm megbízhatóságú pontfelmérés, nagy mennyiségű adatgyűjtés. Hogy néz ki a rendszer? Gyakorlatilag egy autó tetejére, vagy bármilyen jármű tetejére szerelt rendszer. 3 darab lézerszkenner, egy GPS GLONASS-os antenna, egy 300 fokos digitális kamera 6 objektívvel 5 körbe, egy meg fölfelé. Ezt aztán lehet változtatni, hogy milyenféle kamerát tegyünk hozzá. Egy webböngésző interfész, ami a vezérlője egy laptoppal az autóban. Egy inerciális elmozdulásmérő, amelyikről érdemes tudni, hogy 1 fok per óra a megbízhatósága, tehát egy órás üzemeltetés alatt egy foknál nagyobb eltérés nem produkál, és egy odométer, egy elfordulás mérő, ugye mind a kettő arra való, hogy amikor a GPS jeleim elvesznek bármilyen módon alagútban, városi környezetben, akkor ezek még mindig tudják tartani az irányt. Egy moduláris építési lehetőség, ami azt jelenti, hogy itt a 3 kérdőjelnél, ez a 3 csatlakozóda bármit még be lehet tenni, ami később eszébe juthat az embereknek, bármiféle mérőeszközt, akár kiegészítve, akár kicserélve. Az eszköz együttes levehető, együtt komparált, tehát ezt ha leveszem, áttehető egy másik eszközre. Az eredmények. Nézzük meg, milyen eredményeket tudunk ezzel produkálni. Az első eredmény egy szférikus fénykép. Ugye a Google Earth-t mindenki látta. Ott vannak ilyen szférikus fotók. Ezeket a szférikus fotókat ugyanezzel a készülékkel készítették, ugyanezzel a műszer összeállítással. Azzal a különbség, hogy abban nem volt szkenner. Tehát sztereó képárokat is tudunk ezekkel készíteni, azaz, hogy az egymást követő képek sztereoszkópikusan is kiértékelhetők, tehát sztereoszkópikus módszerekkel lehet ezekről mérni. A panoráma képek georeferáltak, egyrészt a felvételi centrumnak a helye ismert a GPS pozícióból, másrészt pedig képzeljük el, hogy amikor ez a kép elkészül, mögötte pedig lesz egy szkennelt állomány, tehát egy pontfelhő van a kép mögött. Erről mindjárt mutatok egy másik képet. Ugye az objektumok és jellemzőik, tehát egyszer készül egy szkennelt felvétel, mondom 50 km/h sebességgel, majd a térképi elemeket kimérhetjük erről a fényképről. Itt látható a kurzor egy ilyen kis ellipszis az út közepén. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ennek a kurzornak a perspektívikus képe. Amikor egy képi elemre mutatok, akkor a kurzor a kép mögött lévő pontfelhő legközelebbi elemére fog ugrani. Tehát nem a képből méri a koordinátát, hanem a mögöttes pontfelhőből. A képen mindenféle mérés végezhető, és az objektumok, az attribútumok rendelhetők. Itt van a dolognak a nagyszerűsége, hogy már a képen hozzárendelhető az összes attribútum. Tehát azt mondjuk, hogy a képen megjelölök egy objektumot, és itt látható, hogy mindenféle táblázatokat, attribútumokat jelölhetek hozzá. És mi lesz akkor a vektortérképpel? Hát akinek szüksége van vektortérképre, az gyakorlatilag kimérhet ebből egy vektortérképet, de a térinformatika abba az irányba halad, hogy ezekre a vektortérképekre ezentúl nem lesz szükség. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ma már olyan technológia áll a rendelkezésünkre, hogy a vektortérképekre azt mondhatjuk, hogy ezek a valóságnak egy igazán erősen lebutított változatai. Valószínűleg nem az én életemben, de ez a technológia és ez a trend, ez fennmarad és ez fog működni. Tehát aki pár év múlva, vagy pár tíz év múlva azt látja, hogy a vektortérképek megszűnnek, ez ne csodálkozzon. Én szóltam. Teljes panoráma rendszerek 360 fokos képek, pontfelhők egyesítésre, ugye erről volt szó, egyszerűen kezelhető, teljes szoftvercsomag, tehát ezt az egész rendszert egy csomagban lehet beszerezni, különféle opciókkal, különféle dolgokkal, ezeket meg is lehet tekinteni most a kiállításon. Alkalmazási példák, GIS, vagyongazdalkodás, hát tessék elolvasni, hogy mik vannak ott fölírva, ezekre mind lehet használni, használják is. Város térképkészítés, digitális térképkészítés, hát ugye ma még azért szükséges a vektortérkép, mert annyira még ezt nem tudja senki, hiszen csak most szóltam. Projektek, amik elkészültek, Párizs, Monaco, Madrid, London, Szófia, ezek, amik elkészültek, gyakorlatilag teljes várostérképek, Budapest pedig úgy tűnik, hogy folyik, és egyéb magyar városok is kezdenek ezzel hát elkészülni. Néhány működő rendszer képe, itt van az autó néhány, a bal felső sarokban, hogy van egy kis golf autó, az nagyon aranyos, és itt van néhány működő kép, hát ezek között van európai is, van amerikai is, van mindenféle. És akkor én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a kiállításon várom a társaságot.